Prosím si, pěňte šeké, fulále. Kérem szépen, a mai órát úgy osztjuk be, hogy negyed óra kivételével természetesen új anyag és előadás lesz, és az utolsó negyed órában pedig a behozott sínlekötő elemeket fogjuk áttekinteni, egyenként is összeszerelni, tehát egy kicsit testközelből foglalkozunk, vagy foglalkozhattok a lekötő elemekkel. Kérem szépen, a múlt óra után én kicsit kibővítettem az ütköző bakokról szóló anyagot. Ha visszaemlékeztek, energia elnyelő rendszerű ütköző bakokról volt szó az óra végén, amelyik anyagrésznél megemlítettük a német Ravi céget, amelyik tulajdonképpen a legismertebb ezeknek a ütköző bakoknak a gyártásánál nemzetközileg és Magyarországon is. Ez az ábra azt szemlélteti, hogy akár az ütköző baktest alsó részében, akár az ütköző baktest utáni szakaszokon a fékezés, a járműnek a fékezése, illetve a munkavégzés hogyan, miként történik. Tulajdonképpen az ott a járósín, a járósínre hevederekkel szorítunk a járósínnek az alsó, a fejnek az alsó ferde szakaszához betételemeket, és a nagy szorító erő, valamint a jelentős surlódási tényező következtében lényegében ezek a betételemek, ezek a sárgával jelölt betételemek rendkívül nagy fékező erőt fejtenek ki, és ahogy ugye csúsznak hátrafelé, a vágány vége felé, hát ez a surlódási erő a úttal surlódási erők, ugye inkább többes számba fogalmazok, mert minden egyes elem beléptével az erő az növekszik, és tartozik hozzá egy útszakasz, kettő szorzata adja ki tulajdonképpen a munkát, amely a mozgási energiát emészti föl. Pillanat. Igen, innent ezek itt mondjuk egy kicsit újabb kelletű, jobb minőségű ábrák. Ízelítőként a teljesség igénye nélkül, bár egy jó pár típust szeretnék bemutatni a Ravi palettából, a Ravinak a honlapjáról. Egyrészt ezek a ütköző bakok a fellépő mozgási energia függvényében változnak, attól függően elsősorban, hogy milyen tömegű szerelvény ütközik neki, hiszen a tervezési sebesség az 10, illetve 15 km per óra, ezt ugye már említettem, tehát ez nagyjából vonat nemektől, vonat típusoktól gyakorlatilag független. A vonatok tömege különböző, mert lehet egy metrószerelvény, lehet akár egy közúti villamosvasúti jármű, utána lehet egy metrószerelvény, egy elővárosi gyorsvasúti szerelvény, lehet egy hosszú személyszállító vonat, vagy éppenséggel lehet a Moszkvából érkező moszkvai gyors, vagy amiknek ugye nagyobb a tömege, ezt említettem, mint általában a európai szerelvényeknek. Hát ez a hogy úgy mondjam, enyhébb változat. Ja, és az ütköző baktestek magassági szempontból is különböznek, hiszen a baktestnek igazodni kell a ütköző, jármű ütköző berendezéseihez, akár számban, tehát egy közép ütközős szerelvénynél nyilván egyetlen egy ütközőt, mind ahogy ez a kép is itt mutatja, szerelnek föl. Aztán a járműtől, szerelvényektől függően a magasság is eltérő, magasság is különböző jármű típusonként. Tehát ez a kettő EB típusú berendezés, ez itt a 4ZEB per 6, Tulajdonképpen ezek a számok itt jelölik, ugye például a négyes, kérem szépen, hogy hány fék elem van az ütköző baktesten, és a per, a hatos, az pedig azt jelenti, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6 pár ütköző elem helyezkedik el a mögötte lévő vágány szakaszon. Hát itt a 6 EB-től a 16 EB-ig csak úgy ízelítőként, hogy rendkívül széles a paletta, és tulajdonképpen nem is annyira szerkezeti kialakításban, korán sem egységes itt a berendezéseknek a típusa, hiszen itt mindegyik a 6-os, a 8-as, 10-es, 12-es, mind más és más kinézetű vagy felépítésű. Majd mindjárt egy táblázatot fogok bemutatni, az kicsit mondjuk informatívabb lesz a műszaki paramétereket illetően. Előtte azt még bemutatnám, hogy a ravinak vannak fix ütköző bakjai is. Hát kérem szépen, például ilyen fix ütköző bakokat találunk egy járműtelepen, egy csarnoki vágánynál. Most például nemrégiben érkeztek meg, és már szerelik a 4-es metrónak a járműtelepén, illetve a kelenföldi pályaudvarnál lévő kihúzóvágányok végein a fix bakokat. Itt nincsenek utasok, itt mondjuk eleve egy kisebb sebességgel közlekedik a jármű, és ha nem tud megállni, hát túl nagy baj nem származik abból, hogy egy fix ütköző baknak ütközik. Tehát itt ugye nem látunk egyetlen egy fékelemet se, tehát itt ez nem mozog, nem csúszik, a mögöttes teret egyértelműen védeni kell, hát egy jármű telepen is, mint egy csarnok esetében, hát ott van egy méterre mondjuk a csarnoknak a falazata, úgyhogy ott meg kell állítani a vonatot, és hát ezek azért mindegy beton tömb képesek arra, tessék megnézni, milyen lehorgonzó csavarok, hát ezt aztán nem tudja föltúrni, a jármű szenved alakváltozás, hogy ennek neki ütközik. Na ez egy érdekes berendezés, kérem szépen, bármilyen hihetetlen, pláne a jobboldali ábra alapján, ez egy ütköző bak, egy nyitható, úgynevezett nyitható rendszer, előadódhatnak olyan esetek, amikor hát meg kell fogni egy adott pillanatban a járművet, de aztán mondjuk a mozgása igényli a továbbhaladást, tehát például egy állomási vágány esetén előfordulhat ilyen, most hirtelen erre tudok gondolni, amikor egy peront hosszat vagy egy vágányt megosztunk két vonat között, ott már mondjuk áll egy vonat, bejön a következő, azt azért ajánlatos biztonsággal megfogni, nehogy a két jármű egymásnak ütközzön, és aztán utána, nem tudom én, az egyik vissza felé halad, a másik pedig folytatja az útját, jön abba az irányba, hát akkor itt ki kell nyitni ezt a ütköző bakot, tehát mondjuk egy ilyen megoldással is tud szolgálni a ravi. Na ez a táblázat, ezt most egy pár perce még meleg ez az ábra, készítettem összefoglalóként. A legfontosabb műszaki adatokat tartalmazza a energiaelnyelő rendszereknél. Ez tulajdonképpen a teljes ravi paletta. A munkavégzés kilozsúlban, ott elfelejtettem azt hiszem a kilozsúl per méter, tehát egy méterre vonatkoztatott emésztő munka, az F az erő. Kérem szépen, múlt órán nem említettem, hogy itt nagyon sok szempontot kell a tervezésnél figyelembe venni. Az egyik dolog, és csak az egyik dolog az, hogy a mozgási energiát fölemésszük, tehát amikor elkészítjük a erő-út diagramot, ugye kezdődik azzal, hogy szinte gyakorlatilag út nélkül az ütköző tányér összenyomódik, illetve hátrébb csúszik. Ez egy minimális elmozdulás. utána kérem szépen megindult tulajdonképpen a baktest, és aztán az egyes fékelemek, ahogy lépnek be, és így kapunk egy erőút görbét, és ez az erőút görbe alatti terület egyenlő az EM mozgási energiával. Ez nyilván az egyik feltétel. A másik feltétel pedig egy út és lassulás kritérium az utasokra nézve. Tudnélik, ezt a feltételt nagyon könnyű teljesíteni, hogyha mondjuk én nem veszem figyelembe az utasokat. Hát nagyon rövid idő alatt, vagy nagyon rövid távon megállítom marha erős fékekkel, duplán szerelt. Van olyan, itt most zárójelbe hadd jegyezzek meg, nem látható itt a képeken, de van olyan berendezése a ravinak, hogy nem csak a járósíneken csúszik, hanem a két járósín közötti mezőbe betesz plusz sineket, és azokhoz is hozzáköti a baktestet. Hát marha nagy surlódási erőt tudok én ezáltal produkálni. És akkor van egy csúszási hossz, és tudom, tehát ez az egyszerű, ez a legegyszerűbb eset, ezt egy középiskolás gyakorlatilag meg tudja oldani, viszont az utasnak meg ki kell bírnia a lassulást. És van egy kritérium, határérték az utasra nézve, tehát gyakorlatilag mindig, amikor ugye itt föllép egy, belép egy új fékező elem, az erő más és más, ezeken az erőértékeknél tulajdonképpen ez a lassulás ábra biztos, hogy ugrik. Azt, hogy milyen értékre ugrik, fölugrik, vagy lefelé, ez attól függ, hogy mennyi a fékező erő, és mennyi a csúszási hossz, az elmozdulási hossz. Tehát van egy lassulás kritérium, és hát nyilván van egy harmadik kritérium, kérem szépen, a fékező erő. Tudnélik, a fékező erő az megjelenik a járművön, és a járműnek a kocsi szekrénye, a járműnek a ütköző készüléke is el kell, hogy bírja ezt az erőt. Tehát ez egy ilyen dinamikus tervezés a három kritérium között, és nyilván végeredményképpen mind a három feltételnek teljesülnie kell, tehát hogy a fékező erő egy határértéket ne érjen el, ezért gyakorlatilag szerepel a legfontosabb műszaki adatok mellett a fékező erőnek a maximuma. Hát ez mondjuk annyira nem érdekes, ez mondjuk a hány embernek kell cipelnie, vagy hány darut kell, vagy milyen darut kell oda emeléskor biztosítani. Aztán van egy nyomaték, tulajdonképpen az erő, fékező erő, és a baktesten lévő ütköző alapján sínkoronára számított nyomaték. Tehát M az egyenlő F szer L. Ez már egy ilyen belső számítás. Nyilván ez a baktest, ez kap egy nyomatékot, és hát nem lehet, hogy ez a nyomaték ugye fölszakítsa a baktestet a vágányról, ezeknek az előbb bemutatott fékbetéteknek, hevedereknek, összekötő csavaroknak, ezt nyilván kezelni kell tudni, és aztán itt pedig a fékelemeknek a száma, ami egyébként, hát mondom, kívánság szerint bővíthető azáltal, hogy beteszünk még plusz sínszálakat és plusz fékelemeket. Ezek az alaptípusnak a fékelem számait mutatja. Hát ezzel szerettem volna még az elmúlt alkalmat kiegészíteni. Kicsit éreztem, hogy így hiányos maradna az a fejezet. Kérem szépen, a következő témakörünk a sínillesztések. Itt látjuk felsorolva a sínillesztéseknek a legfontosabb típusait. hevederes sinillesztések a legrégebbi, talán a legklasszikusabb, legtriviálisabb, bár ma már viszont nem teljesen triviális a hézag nélküli vágányok idejében, hiszen a sínszálakat kezdetben nagyon rövid hosszakba öntötték ki, majd nagyon rövid hosszakba hengerelték, tehát a sínszálaknak a csatlakoztatása igényelt mind irányra, mind fekszintre egy összehangolást, egy geometriai egyenességet, hogy úgy mondjam, hát ezt a hevederekkel biztosították. Aztán ahogy a sínszálakat egyre nagyobb hosszakba gyártották, kialakultak a hosszú sínes vágányok, majd pedig a hézag nélküli vágányok, egyre inkább előtérbe került a dilatálásnak a problémája, tehát megjelentek a dilatációs illesztések, amelyek a folyamatos sínszálaknak a végein, folyamatos vágányoknak a végein sínvégmozgást tesznek lehetővé. Kérem szépen, a vasúti jelző és biztosító berendezések, az elektromos természetesen, hát annyira nem is a mechanikus, az elektromos berendezések, vagy az elektromos függésben lévő fél mechanikus berendezések igénylik a szigetelt illesztéseket, ez a harmadik típus, és tulajdonképpen a hézag nélküli vágány kialakítását szolgáló sínhegesztések pedig a negyedik. Tehát ezt a négy típust fogjuk most tárgyalni. Hevederes illesztések, tehát ezek voltak az elsők. Amikor kérem szépen hevederes illesztésekről beszélünk, akkor két műszaki megoldás rendszerben kell gondolkodnunk. Az egyik a hevedernek a típusa, a hevedernek a keresztmetszete pontosabban. A másik pedig, hogy az aljak a hevederezéshez viszonyítva, az illesztett sínvégekhez viszonyítva, hogyan helyezkednek el. Ez az első szempontot szemlélteti, hogy a hevederek keresztmetszetei szempontjából három különböző heveder típust különböztetünk meg. Lapos heveder, ez amit gyakorlatilag a mai időben a legelterjedtebb, lényegében ez illeszkedik talán legjobban. Különböző keresztmetszetek léteznek, különböző vasutaknál, hogy mennyire illeszkedik a hevederkamrába, itt vannak eltérések, de gyakorlatilag egy ilyen viszonylag lapos, nagyon vastag, nem azt mondom, hogy lemez, egy ilyen nagyon vastag, de többé-kevésbé párhuzamos vonalazású test, téglatest. Nyilván, hogy túlzás egy kicsit a téglatest, mert hiszen ebbe furatok helyezkednek el, csavarok illeszkednek, azoknak bizonyos szempontból ugye követni kell a vonalazását, tehát egy durva közelítés, hogy egy téglatest forma. Viszont, hogyha a második csoportra nézünk, akkor egyértelmű, hogy akkor ezt közelítve a téglatestnek mondjuk ehhez képest, ez az úgynevezett szögheveder még régi vágányokban fekszik, de már újonnan nem igen gyártják. Ennek az oka, hogy lenyúlt az alsó része a sínpart mellé, az volt, hogy a teherbírását, az inerciáját tulajdonképpen azzal növelték, hogy a súlyvonalától távolabbi pontokat is igyekeztek bevonni. Így alakult ki a szögheveder. Ugye fölfelé nem lehetett már nagyon terjeszkedni, inkább csak lefelé. Tehát ez a szögheveder ennek az alsó sínpap geometriáját követő vonalazásnak a körülményéből fakad. És a harmadik, ami bizonyos értelemben egy kicsit a lapos hevederhez hasonlít, amennyiben az nem teljesen lapos, ugye csak mondtam, hogy közelítésként nevezhetjük egy téglatest formájúnak. Itt egy kicsit markánsabbak a formák, egy csontot, metszetben egy csontot próbál körülírni és követni. Egyértelmű, hogy az inerciák növelése miatt meg van vastagítva a sínfej alatt, illetve a sín talpon, még szélesítve is, csak éppen hiányzik ez a lelógó szökhevedernél jellemző módon a talp mellé lenyúló rész, tehát ez pedig a csonthevedel. Tehát ezt a hármat különböztetjük meg. Hát most mutatok néhány képet, kérem szépen. Ez egy lapos heveder, hat lyukú. Itt is egy megkülönböztetés tudunk megfigyelni, hogy hány lyukú tulajdonképpen ez a heveder. A heveder, kérem szépen, lehetővé teszi a sínvégnek 20 mm-ig terjedőleg a mozgását. Tehát tulajdonképpen egy zárt állapot, most itt éppen zárt állapotban van a két sínszál, hogyha ehhez képest hűl a levegő, akkor a sínszál hossza csökken, és 10-10 mm-es, tehát ha ezt mondjuk azonos mértékben osztjuk meg a bal és a jobb oldali sínszál között, akkor összesen 20 mm-es felnyillást enged meg. 20 mm-es nyilláson a jármű kereke biztosan átgördül, ennél nagyobb értéket nem engedünk meg. Ezt úgy érjük el, ezt a 20 mm-es határértéket, hogy a hevederlyukaknál nagyobb furattal fúrjuk ki a sínszálaknak a gerincét. Ennek következtében a heveder csavarok körül a sínszál, ugye a nagyobb lyukkal rendelkező sínszál a nagyobb lyukméretnek megfelelő értékkel tud tulajdonképpen mozogni. Hát ez 10 mm-rel nagyobb értéket jelent. Kérem szépen, hát ez egy üzemen kívül lévő vágány. Ugye említettem, hogy nagyon régi és már csak elvétve látunk a pályában ilyen hevedereket. Bár tulajdonképpen, ahogy itt megnézzük, Diós Győr 1957 vagy 67, és ez egy keskeny nyomközű vasút, itt látjuk, hogy 760 mm-re egy heveder, tehát ez egy keskeny nyomközű vasúton, már nem emlékszem, hol fényképeztem, azt hiszem az én fényképen ez a szög heveder, tehát egyértelműen lehet látni, hogy lenyúlik. A leerősítéseknél ki van vágva a hevedernek ez az alsó talp fölötti szakasza, hát tulajdonképpen lehetővé teszi a sín megkötő elemek elhelyezését. Ezek is önmagukban tudnak működni, és nyilván figyeljük meg, hogy csavarbiztosító ugyanazok az elemek, csavaranya, ugyanolyan méretű csavarszár, és itt van a kettős Grover gyűrű, a dinamikus hatások, ugye hát itt zökken a vonat. A dinamikus hatásnak a csavarok, ha nem rugós módon, nem rugalmas módon lennének meghúzva, akkor hogyha egy picit elfordul a csavar, akkor tulajdonképpen már rögtön lazulás jön létre. Tehát ilyen szempontból lényeges, hogy ezeknél a hevedereknél ilyen csavarbiztosító gyűrűk, vasútnál ezt úgy nevezzük, hogy Grover gyűrű, és ilyen kettős Grover gyűrű két menetes helyezkedjen el. Említettem, hogy a hevederes illesztéseknek egy másik tárgyalandó területe és megkülönböztetési csoportja az, hogy hogyan követik egymást, hogyan helyezkednek el az aljak a illesztés keresztmetszetéhez képest. Ezek szerint kérem szépen megkülönböztetünk úgynevezett lengőaljas illesztéseket, és megkülönböztetünk ikeraljas illesztéseket. A lengő aljas illesztéseknél valamivel kisebb távolságra, de egy markánsan megjelölhető, észlelhető távolságra helyezkednek el az aljak. Ha K a lekötés távolság, teszem azt mondjuk 700 mm, vagy pontosabban 660 volt hosszú ideig, 660, akkor a K1 a illesztésnél lévő ajtávolság, tudom én, 550. Ez is a 660-hoz ez egy ilyen tipikus méret volt, ez az 550-es érték. Az ikeraljas illesztésnél látjuk, hogy szorosan követik egymást az aljak, sőt, össze is vannak fűzve. Ezt viszont azt következik, hogy faljakról lehet szó, hiszen ilyen jellegű furat kiképzés és összecsavarozás tulajdonképpen faljaknál lehet. Majd egy következő ábrán látjuk, hogy betonaljaknál miért nem lehet hatékony módon ikeraljas illesztést, mert létre lehet hozni, két betonaljat egymás mellé teszek, elvileg ikeraljas illesztést, de nem működőképes. Mindjárt majd egy következő ábrán ezt fogjuk látni. Kérem szépen, abban az esetben, hogyha nem működő képes, tehát lazulással, kopással, fenntartási hiányossága, például ezek az aljak nincsenek jól aláverve, rendelkezik a illesztés, akkor tulajdonképpen létrejöhet az az elváltozás, amit itt is tapasztalunk ezen a képen, hogy a sín vég elverődött. Hogy mozgások vannak, ugye, hogy lazulások vannak, és ennek következtében mozgások vannak, nagyon jól mutatja ez a vízfolt. Tehát egy eső során a csapadék nyilván a laza a szerkezet, a csapadék bejut a heveder, a hevederkamra, a csavar közti térbe, és amikor az eső elállt, járművek jönnek, pumpálják ki a mozgás következtében a vizet, na ezt az állapotot látjuk, a sín már tulajdonképpen leszáradt, vagy felszáradt, a csapadék, a nedvesség meg még mindig jön ki. Tehát nagy messziről ránézésre lehet ezt a hiányosságot észlelni. Persze tulajdonképpen, amit a ábra is mutat, meg a kép is, ez a sín vég, ugye nem dolgozik együtt, ahogy jön a kerék, lenyomja az egyik sínvéget, a másik az pár milliméterrel magasabban helyezkedik el, neki ütközik a kerék, ugye fel akar gördülni ezen a lépcsőn, hát fel is gördül természetesen, de mindennek következtében elveri, és a dinamikus hatás még fokozatosan le is hajlítja ezt a konzolszerűen benyúló sínszálakat. Kérem szépen, egy egyvágányú pályán többé-kevésbé szimmetrikus az ábra. Ez is egy egyvágányú vasútvonal. Egy kétvágányú vasútvonalon jellemzőek az irányok, és az irányoknak megfelelően aszimmetrikus elverődést is tapasztalunk. Tehát itt föltettem volna a kérdést, hogy itt vajon a forgalom milyen irányú? Hát a jó válasz az, hogy két irányú és körülbelül azonos intenzitású. Na, hát itt látható és rögtön meggyőző helyzetben mutatja a ikeraljas illesztésnek a káros körülményét betonaljak esetében. Egy betonalj, a normál folyóvágány betonalj, az trapézkeresztmetszetű, tehát nem olyan, mint a kitérő alj, amelyik hát többé-kevésbé téglalapkeresztmetszetű, tehát nem függőleges falakkal, oldalfelületekkel rendelkezik, és ezek az aljak be tudnak billenni. Nyilván betonaljat nem csavarozok össze, persze mindegy lenne, mert a csavarozás ellenére se tudnának ezek tökéletesen együtt dolgozni. Betonalj elmorzsolódna a csavarok körül. Előbb-utóbb ott is létrejön ez a bebillenés. és sínvégelverődés, hevederlehajlás, tehát tulajdonképpen totál károssá válna. Tehát betonaljaknál ezért nem alkalmazunk ikeraljas illesztés, ott mindenképpen lengőaljas illesztés használata az előnyösebb. Kérem szépen, még egy heveder típust, ami tulajdonképpen nem egy alap üzemi szerkezet, hanem fenntartás esetén kerülhet elő a raktárból, egy úgynevezett megerősítő hevederezés. Hát kérem szépen, amikor például egy ultrahangos sínvizsgálat kimutatja, hogy a illesztés hibás, a hegesztés hibás. Hát az vagy hibásan végezték el, vagy nem tudom én, menet közben kialakult a hegesztés belsejében egy folytonossági hiba, az ultrahang ezt kiszűrte, és nincs lehetőség az azonnali javításra, kivágásra, a hiba kivágására és kijavítására, újrahegesztésére, egy pár nap felkészülés, megrendelés, kivonulás, stb. Szükséges, de hogyha ez olyan mértékű, hogy az észleléstől számított pár napon belül bármikor eltörhet, akkor kérem szépen az itt látható módon egy ilyen speciális hevederrel, ami alapjáratban egy nem egyenes tengelyű, hanem látjuk, hogy kihajlik. Lényegében a dudort, a hegesztési dudort kerüli meg, de azért magasságilag összefogja a két sínszálat, tehát hogyha el is törne a sínszál, akkor is lényegében tartana annyira irányt és fekszintet, hogy a kerék biztonsággal át tudna gördülni rajta. Tehát ez nem egy alapban fölhelyezendő, hanem ha a fenntartás észleli a hiányosságát a hegesztésnek, akkor alkalmazzuk. Tehát megerősítő hevederezésnek hívjuk. Következő a dilatációs illesztések. A legfontosabb hazai típusokat foglaltam össze, nincs belőle sok. Tulajdonképpen egy időszakban, amikor sikerült kifejleszteni egy ilyen dilatációs illesztést, akkor a vasút az hosszú ideig használja, esetleg lehetnek különböző méretei, altípusai, de az alap elvet az gyakorlatilag vasút hosszú ideig követi. Mindjárt mondok is erre példát. A baloldali, ez egy nagyon régi, balról jobbra tulajdonképpen egy ilyen történelmi sorrendet is tudunk felállítani. Gyakorlatilag ez a úgynevezett nemesféle berendezés, ez régi, hosszú sínes vágányok dilatációs készüléke. Érdemes megjegyezni, mert ez az alapelv, ez tulajdonképpen visszajön a mai legmodernebb hazai és nemzetközi dilatációs berendezéseknél. Miért hagytuk el? Azért, mert tulajdonképpen nagyon kis nyitási hosszat engedett meg. Miért mondjuk, hogy kis nyitási hosszat, amikor itt legalább a két anyag, a két sínszál, ha elcsúszna, nem tudom én, 30 centit, akkor is még egymás mellett lenne két sínszál. Hát azért, mert úgy tud elmozdulni, hogy közben a nyomtávolság meg vészesen megnövekszik. Tehát ezért le kellett korlátozni ennek a készüléknek a működési hosszát. De lényegében a hosszú sínes vágányok erre azért ezt tudták használni. Akkor elég volt ebben az időben. A két világháború között jelent meg az úgynevezett csilléri féle dilatációs készülék, vagy berendezés, szoktuk ezt készüléknek is, szokták berendezésnek is nevezni, vagy egyszerűen sínyiller, dilatációs illesztésnek, többféle elnevezése van, mindegyik helyes. Csillériről azt kell tudni, kérem szépen, hogy egy mérnök ember volt, két világháború között a Beszkártnál, a BKV-nál az elődjénél dolgozott. Ezt azért szoktam így kihangsúlyozni, és mindig, ha nem felejtem el, akkor elmondom, mert az utóbbi években, évtizedekben helyjel közel, lehet, hogy már említettem is, de nem árt erre figyelmeztetni mindig a hallgatókat, hogy helyjel közel lehet tapasztalni, hogy a városi vasúti forgalmat, üzemet, a pályát összehasonlítva nagyvasúttal, egy vasúti fővonalhoz, egy nagysebességű vasútvonalhoz lenézik. Hogy igénytelenek kialakítások, hát ez nem igaz. Ez kérem szépen abszolút nem igaz. Egy városi metróvonalon, ahol 80-nal megy az alagútba, egy elővárosi gyorsvasúti vonalon, ahol 120-140-nel rohan a vonat, 1000 utassal megtömve, az épp ugye az alagút falának rohanhat, és több 10 vagy több 100 ember sérülése vagy halálesete következhet be. Tehát ez egy balga dolog ilyen formában, bármilyen tekintetben lenézni, és az igénytelen, nem lehet igénytelen. Ugyanúgy ugye nyilván, és ez azt hiszem itt számotokra természetes, mert én mindig is igyekeztem a példákat úgy elmondani, hogy a nagyvasútnál, így a városi vasutaknál, amúgy a sínszálak és így tovább. Tehát tulajdonképpen egy ilyen dinamizmusba tárgyaltuk, és egy pillanatig nem jutott az eszünkbe itt az előadásokon, hogy egy hierarchiát állítsunk fel. Nyilván alapvetően nagyvasutat tárgyalunk, volumenénél, terjedelménél, fejlődési irányokat, bár épp ez a példa, ez egy megfordítja a klasszikus fejlődési irányt, mert a villamos vasutaknál, hívvonalaknál alkalmazott csilléri féle dilatációs berendezés, ezt követően került be a nagyvasúthoz. Kérem szépen, harmadfokú parabola mentén van fölhasítva, mintha föl lenne hasítva a sínszál, harmadfokú parabola mentén van megmunkálva mind a két fele, és így tulajdonképpen, majd mindjárt részletesebb ábrán látjuk, ez már egy plusz-minusz 80 mm-es felnyílást tud létrehozni. Ha ennél nagyobb dilatációra egy hídszerkezet esetében, például hídvégeknél, ahol a híd eleve igen nagy mozgást, ennél nagyobb mozgást produkál, akkor ott sorba kell kapcsolni két dilatációs készüléket, ne aludjál. És kérem szépen, itt látjuk jobb oldalon az úgynevezett VM VAMAV, a gyöngyösi VAMAV-val együtt, ami tanszékünk fejlesztette ki, erre ezt megint büszkén mondom, és még egyszer-kétszer a betonaljaknál büszkén fogom mondani többek között, de együtt fejlesztettük ki ezt a dilatációs készüléket. Azért is meg kell mondani, mert ha nem mondom meg, akkor lehet, hogy világ megváltó elnevezéssel gondoljátok ezt a rövidítést. Tehát így akkor szerénytelenül ugye együtt fejlesztettük ki. Miért kellett ezt kifejleszteni? Hát azért, mert a csillérit még ma is használják, még egészen az utóbbi időkig építettek, vagy talán építenek is be még csilléri készüléket, annak ellenére, hogy hát legalább egy ilyen 60-70 éves a csilléri berendezés, de hát jó. Hát most csak bizonyos körülmények között kimerült. A szlovén vasúti átmenet, a Zalalövő Bajánsenye Hódos közti 2000-ben az első Orbán kormány alatt épített vasúti átmenetnél az 1400 méter hosszú völgyhíd, meg van egy 400 méter hosszú völgyhíd, olyan mozgásokat produkált, ami csillérivel nem lehetett fölvenni. És az, hogy nem tudom én, három vagy négy csilléri egymáshoz sorba legyen kötve, az meg már gyenge megoldás. És ennek kapcsán kellett végre Magyarország, hát hosszú hídjaink gyakorlatilag nincsenek mai magyar területeken, országhatáron belül, de hát ez egy ilyen egyedi eset volt, ugye ott egy ilyen ősgyep miatt viaduktot, hát úgy nevezik, hogy viadukt, az osztrák röhögme derékigér, tehát egy ilyen magyar viadukt, 1400 méter hosszú, igényelte a nagyobb nyillást, és így tulajdonképpen plusz-minusz 200 mm, tehát a csillér ugye 80 volt, plusz-minusz 80, ez 200 mm-es nagynyitással lett kialakítva. Szerkezetileg is teljesen újszerű módon, Hát akkor nézzük itt a részleteket. Mondom, a nemesről nagyon nem óhajtok beszélni. Látjuk, hogy ez egy nagyon rövidke kis szerkezet. Tehát egy agy közben elfér tulajdonképpen. Tehát eleve nem lehet ennek nagy a mozgása. Itt van a csilléri, kinagyítva. Nem tudom, hogy hol van, nekünk volt csilléri ilyen készülékünk a régi tanszéki folyosó előtt, nem tudom, emlékeztek-e még vasúti pályákból, bár akkor még nem hiszem, hogy nagyon figyelgettétek volna a felépítmény szerkezeti elemeket. Nem tudom, majd tényleg rá is fogok kérdezni, hogy hova tűnt, mert itt most ugye nem látom, az új folyosóra nem lehet behozni vagy kirakni ilyen elemeket. Tanszéken belül, meg hát minek? Hát ott mi nézegessük, ismerjük, úgyhogy hallgatónak kéne ezt látni. Nem tudom, hogy lehet, hogy a laborban van. Majd egyébként tervezek a laborba is egy átrándulást egyik alkalommal. Mindent nem tudok ide behozni. Nyilván aljakat, akár egy betonaljat, vagy talán még faljat se, vagy y-aljat pláne nem tudok behozni, tehát akkor a laborba át fogunk menni, és lehet, hogy akkor a laborba meg tudjuk nézni ezt a dilatációs készüléket. Na kérem szépen, itt van tehát ez a völgyhíd, és arra már lefektetve látjuk, hogy már némi forgalom is ment rajta, már rozsda nélküli keréknyomokat látunk itt. És a következő magyarázó ábrán, még ez nem az, na itt látjuk tulajdonképpen a felépítésnek a lényegét. Ugye jobb oldalon van a híd, bal oldalon pedig, hogy úgy mondjam, a szárazföld. Na most gyakorlatilag ugye a híd mozog, ezért került ide fölírásra, hogy mozgó tősín, és ez a tősín, ez tulajdonképpen ki van hajlítva. Úgy csatlakozik a szárazföldi tősínhez, ami egyébként fixként van rögzítve, mint ahogy a kitérő, mondjuk eltérítő ága a csúcssínhez. Tehát a kitérő váltó részének a szisztémája jelenik kicsit így meg, és gyakorlatilag elég lapos illeszkedéseket tesz ez így lehetővé. Hát persze azért mondjuk ez a fix rész sem lehet egy sztaniol papír vastagságú vagy vékonyságú, mert az is nagyon hamar tönkre menne. De minden esetre ez a fajta kialakítás, kapcsolati mód lehetővé teszi, hogy ez plusz-minusz 200-at, tehát egy úgynevezett középállása van, ez be van jelölve a dilatációs készülékeken, középálláshoz képest jobbra is és balra is 200-200, tehát összesen 400 mm, az ez elég tetemes hosszúság fölvételére alkalmas. Hát egy kicsit részletesebben látjuk megrajzolva, itt már mondjuk a sínleerősítéseknek a módja, a rögzítés, akkor a mozgó szősínnek a kettősen megnyilazott mozgás iránya is jól látható. És azon kívül nagyon korszerű, jó módon a folyópályával homogén lekötéssel látjuk, hogy tulajdonképpen eskel 12 vagy akár a mai időkben 24-es modern rugókkal, tehát rugalmas lekötéssel lehet. Ugye a csillérinél az a helyzet, hogy a csilléri túlélte magát, a csilléri egy georendszerű rögzítésű dilatáció, amely dilatáció mellé a folyóvágány 70-es évektől kezdve rugalmassá vált. Tehát tulajdonképpen a keresztirányú rugalmassága elsősorban a pályának a dilatációs készülékeknél merevebb, fixebb. Tehát mindenképpen megérzi a vonat, ahogy a teher, ahogy erre a dilatációs szakaszra érkezik. Itt szinte tulajdonképpen észrevétlen az átgördülés. És még egyre fölhívom a figyelmet, azért visszapörgetem legalább ide a szábrát, hogy ugye azért itt az egyik oldalon nagyon komoly megtámasztások jelentkeznek időnként, dupla, tehát 150 mm széles lemezeket látunk. Mindez igényli a kitérő betonaljak, és közben a nagy tömeg, hogy ez a berendezés stabil maradjon, itt tényleg helyben maradjon, itt csak a sínszálaknak legyen lehetőségük a mozgásra. Ezért is az együttdolgozást biztosítjuk egy ilyen U-profil fut végig, ami összeköti ezeket a aljakat, tehát a rácsot, a rácshatást növeli, és ezek kitérő betonaljak. Kitérő betonaljaknak a hamarosan fogjuk venni az aljakat, kitérő betonaljak 2,60 m-nál kezdődnek. Tehát tulajdonképpen a legrövidebb kitérő betonalj is hosszabb, mint a magyarországi leghosszabb elvevőjelű betonalj. Ráadásul téglalap keresztmetszetű, a legnagyobb a tömege, tehát ez egy hihetetlenül stabil szerkezet, nagyon jól bevált, úgyhogy a Magyar Államvasutak 2000-es évtől kezdődően lényegében ezeket a készülékeket. Időközben megszületett a plusz-minusz 100 mm-es változat, ami gyakorlatilag már a csillérit egyértelműen fölváltja, mert a plusz-minusz 200-at csilléri helyet beépíteni luxus drága. Drágát, ugye azért nem egyszerű szerkezetekről van szó, nem kevés vasanyagról van szó, betonnal is drágább. Tehát ezt követően, hogy a plusz-minusz 200-at Gyöngyös elkészítette, ezt követően a plusz-minusz 100-as változatát is gyakorlatilag a kínálatába tudta helyezni a gyár. Hát érem szépen, akkor a dilatációs készülékekről ennyit. Következnek a szigetelt sínillesztések. Tehát létrehoztuk a hézag nélküli pályát, amely hézag nélküli pályában szükséges vasúti jelző és biztosító berendezések számára elektromos áramköröket létrehozni, szakaszokat. Ez azt jelenti, hogy a sínszálat, amely nyilván mint acél anyagú vezető, az elektromos áramot jól vezeti, hát időnként el kell egymástól szigetelni. Ezt technológiailag úgy tudjuk megvalósítani, hogy a sínszálak közé műanyag polietilén lemezt helyezünk, helyenként talán itt a megoldásokban lehet is látni. Ezzel a két sínszálat ugye elkülönítettük elektromosan egymástól, de nyilván megszűnik a sínnek a folytonossága, és ebben a keresztmetszetben, ebben a pár milliméteres, 5 milliméteres megszűnő keresztmetszetben kell hevederezni, hiszen az inerciát, a teherbírást biztosítani kell. Viszont ez a hevederezés elvileg átvezetné az áramot, ha nem lenne szigetelés a sín és a hevederek között, valamint a heveder csavar és a sín gerinc között szintén egy műanyag gyűrű nem lenne. Ezek a szigetelt illesztések, ezek nem teszik lehetővé a sínszálnak a mozgását, ezek a hézag nélküli pályában hézagmentesen, mozgás nélkül helyezkednek el. Kérem szépen, három fő típusát különböztetjük meg. Időközben itt rájöttem, hogy ezt a jelölést, ezt felejtsük el. Az MTHP és az MTS, ez egy csoportot képez, tehát ez a felirat valahol inkább ide jöhet. A lényeg az, hogy az egyik egy előre gyártott, vagyis gyári körülmények között kialakított. Ide egyébként GTI-t kell beírni, GTI nagybetűkkel. A második csoport egy helyszíni gyártású, MTH vagy MTS lehet ez a helyszíni, és a harmadik pedig tulajdonképpen, hát inkább azt mondom szintén, hogy helyszíni, a polimer kompozit anyagból, tehát polimer hevederből készített szigetelt sínillesztés. Az előre gyártottat Magyarországon a VAMAV, Gyöngyösi Gyáregység készít, ez pedig az érdi MÁV termit, aki tulajdonképpen, akinek a nevét ma még minimum egyszer fogjuk említeni, a sín hegesztéseknél. És aztán a polimer kompozitnál is az érdieket fogjuk említeni. Na kérem szépen, tehát itt van a GTI nevű szigetelt illesztés. Ez egy 54-es vagy 60-as sínrendszerhez is alkalmazható, vagy 48-ashoz. Nyilván akkor a hevedernek a mérete változik. A gyárban ezt úgy készítik, kérem szépen, hogy elhelyezik ezt a polietilén közbetétet a két sínvég között. Ragasztóval bekenik a sínkamrát. Ragasztóanyaggal átitatják ezt az üvegszálas erősítésű textíliát. Sínszálak gerincei precízen ki vannak már fúrva előre. Akkor jön a ragasztás. A heveder, miután behelyezték a szövetet a heveder kamrába, hevedereket két oldalról beillesztik, heveder csavarokra ráhúzzák a gyűrűt, átdugják a hevedereken, illetve a síngerincen, csavaranyag, meghúzzák, és utána egy kemencébe fölmelegítik, idézőjelbe kiégetik ezt a gyanta anyagot, ami áttiszta tulajdonképpen ezt a textíliát. És így egy nagyon szilárd, kemény, erősen ragasztott, erősen összehúzott, mozgást tulajdonképpen nem ismerő szigetelt illesztést kapunk. Ennek a szigetelt illesztésnek, magyarországi GTI-s illesztésnek pillanatnyilag a sebesség korlátja 160 km/h, valószínű, hogy többet is tud, de egyelőre Magyarországon fölösleges nagyobb sebességre megfogalmazni a műszaki alkalmassági bizonyítványát ennek a szerkezetnek. Na itt látható keresztmetszetben mindaz, amit elmondtam, tehát jól láthatók a kettős raffozású szigetelő elemek. Nyilván a két acélt egymástól el kell szigetelni. Talán ezen a helyen említem meg, hogy a Gyöngyösi gyárral van egy szerződésünk, pontosabban a MÁV, Gyöngyös, üzemeltető, gyártó és a vizsgáló intézmény között van egy megállapodás, hogy minden 5% termék után egyet beküldenek a laboratóriumba, két ütembe, két támaszú tartóként pulzálva, terhelve, jóval nagyobb ajtávolságon terhelve, mint a 600 mm, 1000 és 1200, első ütemben 1000 mm, második ütemben 1200 mm-en, jóval nagyobb teherrel, tehát a középső keresztmetszet jóval nagyobb nyomatékot kap, mint az üzemi körülmények között. Mindez nem csak a biztonság miatt van megfogalmazva, hanem azért, mert mondjuk esetleg egy vak süppedés éppen a szigetelt illesztésnél lévő aljon jelenik meg, és akkor kiesik egy alja a működésből, tehát gyakorlatilag ez kis valószínűséggel, de előfordulhat, és gyakorlatilag törés, repedés, elváltozás nélkül kell viselnie ezt a nagyszámú, több milliós fárasztó terhelést a illesztésnek, és a végére meg kell tartani a szigetelő képességet. Tehát nem, hogy csak mechanikailag nem mehet tönkre, bár hogyha mechanikailag nem megy tönkre, nagy valószínűséggel ennek nincsenek külső jelei, akkor a szigetelés is épp maradt, tehát az elektromos ellenállást egy határértéken belül meg kell őriznie, ezt ellenőrizzük, és amikor erről egy jelentést küldünk Gyöngyösnek, akkor az azt követően a megelőző 500 darabot megfelelőnek minősítik. Tehát ez egy ilyen gyártásközi minőség ellenőrző vizsgálat. Érdekes kis vizsgálat, én megmondom, őszintén mindig szerettem, amikor ez a vizsgálat jött, gyors, bár relatív gyors, mert azért amíg lemegy itt, hiszen másfél, meg 2,5 millió, tehát összesen, vagy lehet, hogy egy és, nem tudom, egy, eszem 1,5 milliós terhelés a két lépcsőbe, tehát 3,5 milliós terhelés, hát az legalább 10 nap, de gyakorlatilag egy jó átlátható kis vizsgálat. A legegyszerűbb vizsgálat egyébként a tanszéki méréseink között ez a gyöngyösi szigetelt illesztés vizsgálat. Itt látjuk, hogy tulajdonképpen ugye 6 heveder csavar fűzi össze. Kérem szépen, ez a másik az érdi. Hát nem csak az a különbség, hogy az egyik fehér, a másik kék, hanem gyakorlatilag az érdi típusokat, például az MTHP-t, ez kérem szép, vagy az MHS-et, ez gyakorlatilag a pályában alakítják ki. Tehát lényegében a furatokat, vízszintes furatokat a singerincen a pályában fúrják, ugyanúgy el kell helyezni áttitatott, gyantával áttitatott üvegszálas textíliát, majdnem ugyanazok az elemek is megtalálhatók. Hát elmarad az a utókezelés, tehát az a hőhatás, de ez a gyanta, ez mondjuk más, mint amit a gyárban alkalmaznak. És kérem szépen, miután a furat pontosság, a távolságok, a méretek a helyszíni készítésnél nem fix, garantált értékek, mi a laboratóriumban annak idején, mikor vizsgáltuk, azt tapasztaltuk, hogy előbb-utóbb nagyon apró kis mozgások előfordulnak, amelyek aztán végső soron töréshez, fáradási töréshez vezethetnek. Emiatt ilyen plusz kis heveder, tehát a hevedert még pluszba meghevedereztettük, és így gyakorlatilag a rendszer már működőképes, és 120 km/h sebességre helyszínen gyorsan, ez egy olcsó megoldás, helyszínen 54-es és 60-as sinekre egyaránt alkalmazható megoldás. Majdnem ugyanaz az ábra, hangsúlyozom azzal a különbséggel, hogy ilyen plusz hevedert, itt két oldalt látjuk, plusz hevedert kellett fölhelyezni. Oldal nézze benne. Kérem szépen, ez itt egy új terméke a MÁV termitnek. 48-as, 54-es sínszálak esetén maximum 120 km/h egy tulajdonképpen hát műanyag hevederről van szó. Bizonyos értelemben nem új az ötlet, mert fahevedereket régen használtak. És tulajdonképpen a faheveder is, hát persze nedvességtől függően, de azért valamelyest szigetelt, hát ez semmilyen nedvességet nem tud fölvenni anyagában ez a heveder. Ennek következtében nem is kellenek szigetelő lemezek, szigetelő gyűrűk, tehát lényegében legegyszerűbb, leggyorsabb ezt kialakítani, és bődületesen nagy, ezt kell, hogy mondjam, hát ez nem egy műszaki kategória, de óriási terhelő erőt bír el. Végső állapotban, nem tudom, mondták a kollégák, talán 600, nem tudom, kilonyúton, terhelést adtak rá egy ilyen kéttámaszú tartón, 1000 mm-es távolságra, 600 kilonyútonnál sem törött el, lehajlott legfőjebb, de a heveder nem törött el, tehát gyakorlatilag a vasúti terhelési kategórián túl ez bőven bírja. Kérem szépen, szigetelt illesztésekről ennyit, és akkor következnek a sínhegesztések. Még ezt akkor ma vesszük, és aztán utána akkor itt a modellekkel játszunk. Kérem szépen, három hegesztést kell megemlítenünk. Az első kettő hangsúlyozottabb, nagyságrendekkel többet alkalmazzuk. A termit hegesztést használjuk elsősorban pályában történő hegesztéseknél, a villamos ellenállás hegesztést pályában is egyre rohamosabban terjed, a villamos ellenállás hegesztés és üzemi körülmények között, sajtoló gázhegesztés üzemi körülmények között egy régebbi technológia, ma Magyarországon se igen használjuk, de megemlítjük azért a teljességképpen. Kérem szépen, a termit hegesztésnek a lényege itt látható ezen az ábrán egy kémiai egyenlet formájában. Itt arról van szó, ugye a hegesztéseknél, hogy a csatlakoztatni kívánt sínszálakat folytonossá tesszük azzal, hogy összehegesztjük őket. Ennek során az egymással irányra fekszintre precízen beállított sínszálak közé kell a hegesztő anyagot bejuttatni. A termit hegesztés során ezen hézag fölé egy kis tartályt, egy kis kohót, és mindjárt majd fogjuk tapasztalni, hogy ez nem egy fajta retorika, hogy egy kis kohót, egy tartályt helyezünk el, amelyben az úgynevezett termit port kell beönteni. Mai precíz formában már együtt lehet tulajdonképpen a tartályt a porral együtt kapni, helyszínre szállítani. Mi ez a termit port? Kérem szépen, egy kicsit le van egyszerűsítve ez a képlet. Többféle vasoxid, de a lényegét itt azért a kémiai folyamatnak jól látjuk. Vasoxid és alumínium por keveréke. Ez, ha meggyullad, ez nagyon reagens, ez a két anyag. Tehát létrejön az a kémiai folyamat, amelyben a vasnak az oxidját az alumínium elcsalja, magáévá teszi, alumínium oxid kvázi egy salak lesz belőle, és a tiszta vas lesz mellette, ami kiváló arra, nagyobb fajsúlya révén az edénynek a alsó részén keletkezik, helyezkedik el, és amikor ez a reakció lezajlik egy begyújtás hatására, itt a csapot meg kell nyitni, és ez a körülbélelt csatlakozó sínszálak közötti térbe befolyik ez a tiszta vas, és így egy nagyon jó homogén kapcsolat csatlakozás jön létre. Mindemellett kérem szépen igen nagy hőhatással jár ez a folyamat, ami nem baj, mert ugye egyrészt ezt a vasat folyékonyan tartja, sőt, jut annyi hő, hogy a sínvégeket is, hát nem azt mondom, hogy megolvasztja, de egy olyan hőmérsékleti szintre emeli persze a előmelegítés, gázlánggal történő előmelegítés után, hogy az a kapcsolat, az a mechanikai kapcsolat a két vasanyag között létre tud jönni. Jól garantált módon. Hát ez az ábra ugyanezt szemlélteti, ugye ezt a samottal történő körülbélelést, a csapolást. Gyakorlatilag egy kis vas kohó acél csapolással, azért mondom, nem túlzás, nem csak retorika szintjén jó ez az elnevezés, hogy egy ilyen kohászati műveletet hajtunk itt végre. Kérem szépen a következő, a villamos ellenállás hegesztés. Na itt látható a dolognak a lényege, hogy lényegében a csatlakoztatni kívánt sínszálak egy elektromos áramkört alkot hatnak, ha ugye rávezetjük az áramot. Különösen akkor hatékony és működőképes ez a folyamat, hogyha igen nagy áramerősséget és alacsony feszültséget hozunk létre transzformátor segítségével. Ahogy széthúzzuk a sínszálakat, levegő kerül a sínszálak közötti térbe. Itt most elég egy pár tized, egy-két milliméterre gondolni. Ez ellenállás jelent az egyenáramú körbe, és tulajdonképpen egy I négyzetszer R mennyiséggel arányosan hőhatás következtében a sínvégek megolvadnak. Tehát ezért kell ugye az I-t föltranszformálni I négyzetre, magas I-re, és hát pláne a négyzeten szerepel, az R pedig automatikusan egy nagy ellenállás létrejön a levegő által. És ezt követően, amikor többszöri széthúzás, közelítés után megolvad a sín vég, akkor egy nagy határozott nyomóerővel berendezés összenyomja a szálakat, és létrejön az a legjobb kapcsolat, ami saját anyagában alakítja ki a kapcsolatot. Három fő munkafázist különböztetünk meg. Gyakorlatilag ugyanezek a folyamatok érvényesek a termitre is. Előmunkálatok, maga a hegesztés és az utómunkálat. Az előmunkálatok során a környezetben lévő lekötőelemeket el kell távolítani, sínvégeket illeszteni kell, és a sínvégeket be kell fogni a hegesztő fejbe. Mindjárt majd képen fogom mutatni. Hegesztésnél, ugyanúgy a termitnél itt is egy előmelegítés van. Hát itt az előmelegítés úgy jön létre, hogy az egyik sínt fixen tartom, másikat mozgatom, és létrejön ez a fölmelegedés. Második lépésben egy folyamatos ívet húzunk, akkor nagyon közel van egymáshoz a két sínvég, egy folyamatos ívet húzunk, akkor tulajdonképpen egy fémes felületeket is kapunk sínszálak által, és aztán ugye ezt össze kell zömíteni. Utómunka, a varradudorok és a sínfejnek a leköszörülése. Különösen a sín koronán és a sín fejoldalsó részén. Magyarországon két típusát különböztetjük meg ezeknek a hegesztő gépeknek. Hát én nem tudtam másként elnevezni, mint egyéltű berendezés és kétéltű berendezés. Az egyéltű alatt azt kell érteni, hogy ez csak a vasúti vágányon közlekedik, de maga a hegesztő apparátusa az ugyanaz, mind a kettőnek. A másik egy kétéltű, tulajdonképpen egy kerekeken, közúton is közlekedni tudó jármű, amely alá vasúti közlekedésre alkalmas kis acélkerekeket, mert mindjárt részletesebb képen lehet látni, megfelelő karokkal kinyomják, és akkor vasúti pályán is tud gördülni. Na, itt látható a lényeg, gyakorlatilag az a fej, ami megfogja, mozgatja, itt is, hogy jön az a fej, ami mozgatja a sínszálakat. A kétéltűnek KVSH01-es típusú berendezés. Látjuk, azért ez egy eléggé komoly járgány, bármilyen tekintetben elég nagy a súlya. Hát látjuk, hogy közútilag is azért egy pár kereke van, két forgózsámolja van vasúti szempontból. Belső teréből konzolosan egy darunk macskán keresztül kicsúsztatható, kitolható ez a hegesztő fej. Előmunkálatoknál ugye említettem, hogy a sínszálakat el kell távolítani, hiszen túl rövid ez a konzol vég a mozgatáshoz. Tehát egy pár sínszálat, vagy pár leerősítést jobbra és balra föl kell oldani. Egy vonalzóval gyakorlatilag irányra, fekszintre szabályozzuk a sínszálat. megfogja, hát itt legkevésbé látszik a folyamat, ezen a képen megfogja az apparátusa a két sínfejet, aztán megtörténik a hegesztés, számítógép vezérli ezt a mozgatást, érzékelve a hőmérsékleteket, megfelelő számba, ütembe végzi ezt a működtetést. Na, itt megtörtént a hegesztés, a pofákat eltávolították. Egyébként ez a fémes felület, ez itt is azért valamelyest látható a pofáknál is. Nyilván a kapcsolat miatt is itt meg kellett azért a sín oldalát köszörülni. Na, itt létrejött ugye a hegesztés, hát elég komoly dudor van, hát ezt a dudort le kell nyesni, le kell gyalulni, és utána pedig köszörülni kell. Itt a dudornak az eltávolítását látjuk, bal alsó ábrán már eltávolították, elsősorban a sín fejről, az, hogy a sín talpán mi van, az senkit nem érdekel, és utána pedig csiszolással kialakul teljesen szabályos sínfej. Hát kérem szépen, akkor ezek voltak a... Ja igen, még az utolsó a gázhegesztés, talán nem is szükséges ábrát erről vetítenem. Lényegében az elektromosnak a mintájára történik, de gázlánggal. Gázláng melegíti föl a sínszálakat, olvasztja meg, tolják össze, zömítik. Csak ez az egész gázlángos folyamat, ez nehezen vezérelhető, nehezen szabályozható, pláne mai időkben ugye számítógép már erre a lehetőséget ad, akkor inkább az elektromos utat választjuk. Kérem szépen, akkor a mai órán ennyit, és akkor az utolsó negyed órában majd itt egy kis segítséget fogok kérni. Rozsdásak, koszossak az elemek, úgyhogy utána kezet kell mosni. Ide kirakjuk, és elmagyarázom, hogy mi micsoda, és ti is akkor majd fogjátok meg, rakjátok össze. Köszönöm szépen!